Sziasztok! Mivel már csak 2 hét van hátra az alapszakaszból, ezért a mai adásban nagyon fókuszáltan és koncentráltan fogunk beszélgetni az egyes témáinkról. Először is minden előző heti meccset érinteni fogunk röviden, remélhetőleg. Ezután pedig a jövő hét meccséből kifejezetten azokra fogunk koncentrálni, ahol mindkét csapatnál még komoly a tét, ahol egy egyértelmű playoff csapat fog egy gyenge csapattal játszani, azokról a meccsekről nem feltétlenül fogunk beszélni. Végül pedig kiemelten fogunk beszélni a college rájátszás első köréről, illetve kitalálni, hogy a 4/4 döntőben mi fog történni, mert ez kifejezetten érdekes lehet majd ott szilveszter környékén. És a mai adásban rendhagyó módon 3-an vagyunk. Először is bemutatnám félig meddig állandó társamat Matyit, aki lassan már többet podcastel heti rendszeressége NFL témában, mint bárki más az országban. Szia Matyi!
Szia Bence, sziasztok! Igen, nagyon sokat kell mostanában beszélnem amerikai fociról, de őszintén nem panaszkodom, mert tök jó dolog beszélni az amerikai fociról.
Mi is lehetne ennél jobb? Na de ami még fontosabb, hogy visszatér, a legenda maga eltűnt az utóbbi egy hónapban, és egyfajta karácsonyi ajándékként most itt van köztünk ismét Peti. Szia Peti!
Szia Bence, sziasztok! Jó újra itt, és nem tudom, most az, hogy úgy kezdjük, hogy nem fogunk beszélni egy Saints Jetsről, hát melyek is haza? Hát ne haragudjatok már, hát vegyük már ezt komolyan egy picit. Nem, a viccet félretéve, jó újra itt, kezdek visszatérni a pezsgésbe. Nem vagyok most annyira rajta a NFL-nek a pulzusán, ahogy kéne, de igyekszem nagyon szórakoztató, jó tartalommal hozzájárulni a ti profi munkátokhoz.
Na hát, ha az nem is sikerül, egy-két fa viccet mondasz, igazából már azzal is teljesen megvagyunk, úgyhogy...
Ennyi.
A lényeg, hogy mindig hozzuk a kötelezőt. Úgyhogy kezdjük is akkor el, és hát srácok, a hét berobbant, csütörtökön lejátszották az év meccsét, aztán még háromszor ugyanezt elmondtuk szombaton meg vasárnap. Tehát kezdjük akkor a csütörtöki év meccsével, a Rams Seahawks-szal, ahol tényleg valahogy megnyerte a Seahawks a meccset minden idők legszerencsésebb két pontosával, végül hosszabbításban az első sikeres két pontossal a hosszabbítások történelmében. Matyi, mi történt itt?
Ez egy marha jó kérdés. Mert ugye elég sokáig azt láttuk, hogy ez a Los Angeles Rams ez működik, ez ledominálja a Seahawks, hogy Darnold már nem jön össze semmi, nem jönnek a passzok, Walkernek kell életben tartani a csapatot, akitől hát sokan nem vártuk volna, hogy elkezd majd jól futni, és pont a Rams ellen, és aztán beindult az őrültek háza, amikor Shaid ugye visszahordta azt a TD-t, aztán fellépett a Seahawks védelem, és volt az az őrült két pontos, amiről szerintem órákat lehetne beszélni, és aztán ugye kimaradt egy Rams field goal, így mentünk az overtime-ra, ott meg hát még nagyobb őrültek ház, amikor azt hittük, hogy már vége, mert ugye elszaladt Nakua, akkor valóban a Darnold előkapta a legjobb formáját, végig szaladtak, és a legvégén rámentek a két pontosra hatalmas tökkel, és működött, úgyhogy ez egy csoda volt. Volt egy pár év meccse már idén, én egyelőre gond nélkül ezt rakom a legmagasabb helyre. Mondanám, hogy még több ilyen, de nem biztos, hogy a szívünk kibírja.
Ez egy rohadt jó meccs volt, egyetértek veled, Matyi. Pont sikerült elkapnom, volt is időm megnézni, és hogy őszinte legyek, kifejezetten tetszett ez a oda-vissza adok-kapok, aztán volt egy kis leül a meccs, oké, a Rams gyakorlatilag már majdhogy nem elintézte, és akkor a semmiből egy feltámadó sztori a Seahawks részéről. Ez mindig izgi, ez mindig király, és úgy hiszem, hogy ezek nagyon, nagyon jó meccsek arra, hogy az emberek akkor gyakorlatilag kedvet kapjanak az NFL-hez, majd Matyi is mondta, ez az év egyik legjobb meccse volt, és ezzel teljes mértékben egyetértek. Én nekem olyan pozitív volt, hogy nagyon tetszett, amit Darnold csinált, ez az offense nagyon jól működik, és ennek az offense-nek olyan szempontból nincsen hullámvölgye, hogy bármelyik más úgymond egység az offense-en belül ki tudja segíteni a másikat. Volt egy periódus, ami inkább a futás ment, passz kevésbé. Aztán pont fordítva, bemelegedtek az elkapok, és onnantól fogva ezt a Seahawks offense-t egyszerűen a Rams sem tudta megállítani. És azt mondom úgy, srácok, hogy ez a defense, ez a Rams defense, szerintem úgy azt mondom, hogy a harmadik negyed végéig őrülten jól fogta. Nagyon-nagyon jól játszottak. És egyszerűen egy pici megingás. Mert szerintem vagy a Rams elhitte, vagy sziché, vagy nem tudom. És jött a Seahawks dózerolása. Ez a csapat, ez nagyon-nagyon rendben van. Tipikusan úgy így dolgozott ez a Seahawks, ahogy egy Dark Horse csapatnak kell szerintem dolgoznia. Meglepetés. brutális erőfitoktatás, és van egy underdog sztori a meccs alatt. Ez egy, tehát isteni comeback volt. Nagyon jó volt nézni, izgalmas volt, nagyon tetszett, ennél többet nem tudok mondani.
És még impresszívebb a dolog, hogy a legjobb támadó felemberük Charles Cross nem volt. És tényleg arra lehetett számítani, hogy azért itt a Rams pass rush Darnoldot szanaszéjjel fogja blitzelni, és ez eldönti a meccset, és lehet, hogy egy darabig így is volt, de tényleg a végére össze tudták kapni magukat annyira, hogy egy nagyon jó csapat ellen végül nyerjenek, úgyhogy felborult az NFC West, három csapat lehet még az első kiemelt, de úgy az ötödik és a hatodik is, úgyhogy erről majd úgy is fogunk később beszélni, hogy az NFC-ben hihetetlen lesz az utolsó két hét. Na de menjünk tovább. Bocsi Peti, de megint Matyinak kell dobnom a labdát, mert hát az Eagles Commandersről szerintem max. Három mondatot érdemes beszélni, de azt mondja már el, Matyi.
Szóval nyertünk, nem volt nehéz, mert kidőlt Mariota, és amúgy sem jó a Commanders, mi a szokásos formát hoztuk, és nyertünk, és Dan Quinn bedobott egy piros zászlót egy olyan szitura, amit előtte visszanéztek videón, és meglepődött, hogy ugyanazt mondták, mint amikor először visszanézték. A Commandersnek rossz a szezonja, az Eaglesnek még bármi lett a szezonjából, mehetünk a következő meccsre.
Szerintem is menjünk. Packers Bears. Hát, Peti, akkor megkérlek, hogy mondj erről egy-két szót, aztán majd úgyis rákanyarodok.
Egyrészt nem akarom bevenni a babérjaidat, de a rendelésedet nagyon szívesen ugye meghallgatom, de ezt a meccset most nem Ben Johnson nyerte meg. Ebben most jött egy Caleb extra. És most ezt fogom mondani, hogy volt Caleb extra. Az utolsó passz DJ Moore-nak szerintem parádés volt, és be kell látni, hogy az, hogy megtépázták a sérülések a Green Bay Packers-t, ez tény. Tehát az, hogy kiesik az első számú irányítód, az mindig nehéz. De amúgy nem mutatott rosszul ez a Packers, szerintem Malik Willis-el sem. Ez egy kis zárójel. Jó. Nem volt benne meg az az erős X-faktor, mint ami Jordan Love-ban tud jönni amúgy ilyen momentumoknál. De Malik Willis mellett jól nézett ki ez a Green Bay Packers. De egyszerűen szerintem nincs választ jelenleg a Bears head coachnak a play callingjára, a higgadságára, hihetetlen kreativitására, és Caleb Williams egyre jobban szerintem az edző keze alá játszik. És tudom, a legjobb az, hogyha fordítva lenne. Nem így van, ezt fogadjuk el. De Caleb Williams pont hozza azokat a momentumokat, amikor Ben Johnson is felteszi a kezét, hogy most mi a túrót húzzak ki 3 és 8-ra, itt nincsen trükkös játék, majd offenzív tekölnek átadjuk, aztán viszi majd, mint a osanos szatyrokat. Nem, ilyen nincs. És valahol ezeket a pillanatokat most Caleb Williams szerintem egészen jól oldotta meg, és most tényleg azt mondom, hogy ez a páros, ez a Ben Johnson-Williams páros, ez nagyon-nagyon jól muzsikált, és szerintem ez volt a kulcsa ennek a mérkőzésnek. Nagyon jó volt a futójáték, szerintem a Bears-nél összességében. Most nem a statokból indulok ki természetesen, mert azok nem mutatok annyira jól, de alapvetően jól mozogtak a futásoknál lassan, de mindig biztosan tudtak haladni, és most nem azt mondom, hogy itt folyamatosan daylight volt meg touchdown, de jól tudták fárasztani ezt a defense-t, és egyértelműen lehetszódott a Packerson az a nehézség, hogy egyszerűen a sérülteket nem tudták pótolni megfelelően. Ezt kihasználta a Bears, és ennyi történt, a Bears lecsapta a magas labdát, és nem tudok negatívot mondani a Packers-re különösebben, és pozitívunként annyit mondok tényleg csak, hogy a Bears mint csapat most nagyon-nagyon jól vizsgázott szerintem.
Na, alapvetően a Bears-es elemzésedet egyetértek azzal, nem, hogy igazából bármi indokolta volna azt, hogy ezt a meccset megnyerjék, mert hát nagyon nyertük a meccset, és úgy kaptunk ki, hogy 10 évente egyszer kap ki egy csapat, kivéve, hogyha a Chargers-ről vagy a Falcons-ról van szó, tehát, hogy ez, hogy az onside kick nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, az egy dolog, és akkor utána tényleg borítékolható volt, hogy a védelmet már le fog feküdni, és egyébként abban a két drive-ban tényleg Caleb parádés volt, előtte nem. De a Packers védelem meg egészen kiválóan teljesített előtte Parsons nélkül is, tehát abszolút rendben volt. És Malik Willis-szel is nagyon volt nyerve a meccs igazából, tehát ha Josh Jacobs nem fumblizza el azt a labdát a red zone-ban 10 pontos előnyben, akkor 17-tel megy a Packers onnan, ezt a meccset már nem buktuk volna el, és egyébként még úgy is, hogy elfumblizta, így sem kellett volna elbukni, így is 100-ból 99-szer ezt behúzzuk. Most nem így lett, idén az egyik legszerencsétlenebb csapat a Packers szerintem minden szempontból, a Bears pedig az egyik legszerencsésebb, mert ez csak minden statisztika is alátámasztja, tehát azt hiszem, ami 1970 óta nem volt olyan csapat, aki ennyiszer fordított, úgyhogy hátrányban volt az utolsó két percben. Ez nyilván klács is, tehát respekt Caleb Williamsnek és Ben Johnsonnak, hogy ezt csinálják, de nyilván óriási szerencse is, úgyhogy meglátjuk, hogy tényleg a rájátszásban ez majd mire lesz elég. De összességében azért nem voltam ideges, mert én arra számítottam, hogy a Bears sokkal jobb lesz, és sokkal jobban ki fogja tudni használni azt, hogy a Bearsben, a Packersben gyakorlatilag a fele keret a practice squadból van, meg a meccs végére már egy darab tight end maradt az egész keretben, életemben nem láttam ilyet. De nem tudták kihasználni, hanem szimplán a Packers megverte magát, és tényleg a legvégén a Bears meg kihasználta a lehetőségeket, amiket kaptak. Azért piros pont nekik, másért annyira nem. Úgyhogy ennyi. Nem tudom, Matyi, még mit fűznél hozzá.
Mindent elmondtál, nálam is ezt a Packers vesztette el, mert tényleg nagyjából háromszor lehetett volna megnyerni, ugye a Dubs által elejtett onside kick, vagy hogy nem kéne elváltani az endzone-ban kritikus szituációban a sokadik számú VR ellen. Amivel nagyon nem értettem egyet, Petty, hogy Williams jó volt, szerintem Williams nem volt jó. Azt az egy darab passzt, azt nagyon megdobta, ugye érdemes hozzátenni, hogy az a passz az több mint három év után újra a legmagasabb PFF grade-et kapta egy QB passz, tehát hogy 3-5 kellett várni, hogy újra kettes grade-et kapjon egy passz is, ugye ez DJ Moore volt. Vagy hát na, DJ Moore kapta még az előzőt anno BJ Walkertől, most meg ugye Williams dobta szintén Moore-nak, szóval eléggé ijesztő, hogy DJ Moore mindig ott van ezeknél a nagy passzoknál. Azon kívül szerintem nem volt jó Williams, az ott hibátlan volt, az nagyon megérdemelt, de amúgy ezt a meccset a Packers bukta.
Bocs, annyit hozzá akarok tenni Caleb Williams-től. Én úgy gondolom, hogy ez az, amit várhatunk. Tehát alap passzokat nem fog tudni megcsinálni szerintem ez az ember. Neki egy checkdown megerőltető. Tehát ő valójában egy olyan game manager, akiben brutális clutch van. Azt nem tudom, hogy rakta össze magában, de gyakorlatilag ő 3-4 negyedet, mint egy game manager. Jó, ott van 4 darab downra lehetőség, 3-szor megpróbálják, futogatnak, nézelődnek, próbálkoznak, egyszer megengedik, hogy oké, engedd el a karodat, nem sikerül, oké, onnantól fogva a handoffokat osztogatsz, meg checkdownokat maximum. De ő gyakorlatilag, én úgy gondolom, hogy elsősorban most Ben Johnson gameplanjét viszi végbe, és ezért mondtam, hogy ez az, amit szerintem Ben Johnsonnak a legjobban kell, hogy ahogy mondtam, 3 és 8-nál valamit ki kell találni, és meg kell passzolni, és ami valamiért kélőbb ezekben a szituációkban szerintem nem rossz.
Hát ja, minél többet kell improvizálni, annál jobb, és a rendszerben pedig még fejlődnie kell, de hát ez az első éve benne, szerintem jövőre még fejlődhet, de abban én is egyetértek veled, Peti, hogy Caleb szerintem mindig is ez a típusú játékos lesz, ő soha nem lesz egy Jared Goff típusú irányító, aki mindent megcsinál, amit a rendszer követel egyébként, meg hogyha klácsolni kell, akkor 10-ből 9-szer nem megy neki, hanem ő igenis az lesz, hogy lesz olyan hét, amikor tragikus, meg lesz olyan hét, amikor végig tragikus, de a legvégén két olyan pasztelereszt két TD-ért, hogy leesik az arcunk, ami kb. Most is történt, meg lesz olyan, amikor hetekig közepes lesz, és elég lesz annyi. Úgyhogy ja, de a plafonja az szerintem még mindig viszonylag magas, de a padlója is talán alacsony.
Valahogy így érzem én is. Simán látom benne azt, hogy egy ilyen Baker Mayfield-féle érettségen mondjuk ő végig menjen. Ami ezt látom, ezt szeretném hangsúlyozni, és azt is látom, hogy kijöjjön belőle egy Dak Prescott. Tehát én valahol nekem most így ez az érzésem kiélőbbel kapcsolatban.
Ja, meglátjuk, mit hoz a jövő. Na, akkor Peti, maradjon nálad a szó, mert hogy Bills Browns következik. Jóval szorosabb lett, mint amire számítani lehetett.
Nem mondom azt, hogy nem erre számítottam, de ez olyan Bills-es meccs lett. Most szerintem egyértelmű, hogy most nincsen nyugodt Bills meccs. Most ezt kaptuk, ezt el kell fogadni, ez egy ilyen év. És továbbra is azt mondom, hogy Josh Allen és James Cook ezt az offense-t így a hátára vette. És ennyi. Tehát ezen múlik, ennek a két embernek az extrája maga az offense, a Bills esetén, az elkapók azok totálisan fogalmatlanok, tényleg, tehát szerintem ilyen veszett vadászgörények is rohangálhatnának a pályán, azt a szót, hogy szeparáció, azt kitörölték a szótárukból, tehát ezt felejtsük el, ez most így működik, ez van, rossz nézni, maga az offense az egyéni teljesítményeket félretéve rosszul néz ki. A play call-ok se rosszak, de maga, amit az elkapók művelnek, de még a tight endek is, Nem, vannak droppok, nem. Nekem ez nem tetszik. Tehát alapvetően ez az offense, ez kifejezetten rossz szerintem. A defense viszont egész jó volt. Ott is voltak hibák, teljesen oké, mert én most a pozitív oldalát fogom meg. Sanders megint hozott egy nagyon jó meccset. Ez a Fanning-Sanders páros, erre érdemes figyelni. Most azt mondom, hogy mind a kettő rookie évében van, és lenyűgöz Fanning rookie évében, mint Titan, fantasy szempontból, és így a valóságban is. És az, amit Sanders csinál, nem mondom azt, hogy lenyűgöző, de úgy gondolom, hogy olyan, amire lehet építeni. És ez megint hangsúlyozom, nekem most elég. Sandersnél látom azt, hogy megvannak a tiszta passzok, valahogy azt látom, hogy a leadership is mintha meg lenne. Ez most lehet, hogy fura. A talent, hát olyan, amilyen még. De itt inkább azt látom, hogy a Brownson, mintha azt érezném, hogy beálltak a Sanders projekt mögé. A játékosok, az offense, a koordinátorok, az edzők. És ez jó. Ez nekem tetszik. Tudom, hallottam, Watson úgy tűnik, hogy jön vissza, az owner újra akarja, hogy ott legyen. Bánom, nem tudom, franc tudja, hogy ez mit jelent, de most tényleg azt mondom, hogy a Sanders projekt esetén, amikor pályán van, egy kifejezetten nyugodt offense-t látok. Sajnálom a Judkins sérülést, és most azt fogom mondani, hogy a Brownsnak nagyon szép kis meccse volt, szerintem a Bills ellen most kihozták a maximumot, a Bills alapvetően szerintem kézben tartotta a meccset, tudom, utolsó drive-ok is voltak, stb., de azért ne vegyük ezt azért annyira komolyan abban az értelemben. Jó volt látni Miles Garrettet, nagyon közel volt a rekordhoz, az a szek az fura volt, hogy őszinte legyek, mert volt, amikor nagyon szépen beszorították a red zone-ba Josh Allent, de alapvetően én azt fogom mondani, hogy szerintem ezt a Bills szépen hozta ezt a meccset. Szoros az eredmény, de a játékképe amúgy nem volt azért annyira szoros szerintem. És lehet, nem együtt érteni.
Azt nem érzem, hogy ezt a Brownsnál, ez a Sanders projekt, ezt nem érzem annyira stabilnak meg, hogy így van vezetőség, vagy hogy mondtad, Peti, nem érzem ezt, a Clevelanddel nem vagyok pozitív. Judkins sérülése valóban szomorú. A Billsre meg annyit tudok mondani, hogy ezeket a meccseket is meg kell nyerni. És a legvégén szezonban azt fog számítani, hogy ez most egy V volt, vagy egy L volt. Hogy ha nyertek volna 40 ponttal, akkor is 11-4-jel állnának, meg így, hogy nyertek 3-mal, most is 11-4-jel állnak. Ennyi. Ezeket a meccseket is meg kell tudni nyerni.
Én ezzel egyetértek.
Nagy következtetéseket nem kell levonni. Josh Allen ne csináljon olyanokat, hogy addig pörög, amíg végül safety-t kellene adni a másik csapatnak, mert
Igen.
Idén Josh Allen egy kicsit olyan, mint az első két évében, nem olyan szempontból, hogy nem jó, hanem hogy olyan retardált dolgokat csinálni, ahogy így, nem tudom, fogod a fejedet. És valószínűleg januárban nem lesz ez, de hogy basszus, kicsit ennél már komolyabban kéne venni. Biztos elvette az eszét a gyűrű.
Na, én teljesen egyetértek vele. Visszatérve a Sanders dologhoz, azaz ki kell emelni, hogy ez az offense, mióta Sanders azért átvette a gyeplőt, azt hiszem 6 meccs óta, ebből azért ő már háromszor 20 pont vagy a felett teljesítettek. Ez Dylan Gabriel összesen azt hiszem egyszer vagy kétszer sikerült 8 meccs, vagy azt hiszem 8 vagy 9 meccs alatt. Ez az offense jobban működik Sanders alatt véleményem szerint. Ez nem jelenti azt most el feltétlenül, hogy Sanders egy jó irányító, nem ezt mondtam. De szerintem nagyobb benne a lehetőség, mint Dylan Gabrielből, és azt szerintem kiderült. Ez az, amit akarok ezzel mondani. Engem nem érdekel a 8 interception, most egy rookie irányító vagy, legyen. És ez szerintem, most jó, mondhatjuk azt, hogy nem fér bele, szerintem belefér, úgyhogy mellette azért megvan a 6 darab touchdown. Ez egyáltalán nem rossz. Ez egyáltalán nem pocsék. Nem kell szorongatni ezt a labdát, nem kell félni az interception-öktől, de Sandersből most elhiszem, hogy képes végigvinni egy drive-ot. Én most ennyit mondok csak. Nem azt mondom, hogy ő a legjobb irányítója ennek a klassznak, mert ez nem igaz, de szerintem Sandersben sokkal több van, mint amit az év elején gondoltunk, annak a tudatában, hogy 5. körös pick volt, és úgy hiszem, hogy ez valahol hiba volt a csapatok részéről. Nem megpróbálni legalább.
Igen, megkiderült, hogy Dylan Gabrielnek nincs keresnivalója kezdő irányítóként, legalább ez hát bebizonyította a Sanders dolog, ha mást. Nem is. Na, Matyi, volt egy egész jó Chargers Cowboysunk. Még egy darabig mondhatjuk, hogy szoros is volt, amíg mindkét offense parádés volt. Aztán mi történt?
Aztán parádésebb lett a Chargers offense. Igazából A Los Angeles Chargers szerintem egy Super Bowl szintű csapat lenne, amennyiben a támadó faluk teljesen rendben lenne, mert Justin Herbertnél nem feltétlenül látod a számokban, hogy ő MVP közeli formában játszik, de kiindulva a körülményekből, amikben játszani kell, ő szavazatot simán kaphatna. A Cowboysban meg ennyi van, ez az offense, ez tud jó lenni, tud korrekt lenni, tud nagyon jó lenni, most éppen egy átlagos napjuk volt szerintem, viszont egy jó védelem ellen, akik meg tudták őket állítani, az ő védelmük meg ennyit tud, és a Los Angeles simán elhúzott. Szórakoztató meccs voltam, úgy nagyon. Nagyon élvezem nézni a Chargers-t. Marha kíváncsi vagyok, hogy mi a fenére mennek majd a playoffban, úgyhogy ugye támadófal, ott gondokat fog okozni majd egy Broncos, vagy Texans pass rush ellen, vagy kb. Bárki ellen. Nagyjából ennyi következtetésem volt ebből a meccsről.
Na hát, és ezután a Chiefs héterek igazán jól szórakozhattak. Na nem a Minshew sérülésen nyilván, hanem hogy tényleg a Tennessee Titans is bolszot csinált belőlük gyakorlatilag, és én azért kiemelném, hogy amíg Minshew volt, addig sem történt semmi gyakorlatilag a Chiefsnél. Nem tudjuk, hogy mi történt volna az egész meccsen, hogyha Minshew végigjátsza. De azért ez a 26-9 ez nem néz ki jól. Én a személyes kis minden héten update-elt power rankingembe a Chiefs-t már beraktam az öt legrosszabb csapat közé. Úgyhogy nem tudom, hogy ebből milyen következtést kell levonni, de ez egy szép önbizalomnövelő győzelem volt a Titans-től. Nem tudom, hogy tényleg a Chiefs-re ez a meccs mit mond el, inkább semmit. De a védelem is azért egy kicsit lefeküdt Cambornak. 75%-os passzpontosság, ilyen biztos, hogy nem volt még neki az NFL-ben.
Top 10-re mennek. Top 10-re mennek, nem kérdés.
Kicsit tankszaga volt ennek, igen. Tehát, na, hogy a védelem ennyire nem volt jó, az tankszagú. Na jó, hát végül is.
Nagyon sokan hiányoztak a védelemből. Onnan is, tehát rengeteg kezdősérült volt. Ugye kérdés, hogy ők mennyire voltak valós sérültek. Nem ez a lényeg. Biztos, hogy ennél jobb Kansas-t fogunk látni a Denver ellen. Szétveri őket a Broncos, de biztos, hogy arra meccsre egészen máshogy mennek majd ki.
Hát igen, csak hogyha ez az oladukon, vagy ki az Isten lesz a kezdő irányító, akkor igazából mindegy is.
Hát így ő lesz, mert hogy ki más lenne. De figyelj, tök jó volt. Tehát, hogy nem dobott interception-t.
Ja nem is passzolt.
111 yardja volt. 7 yardos átlaggal passzolt. QB másfél. Ott a helye.
Egyébként valakit igazoltak practice-kodat, de most meg nem mondom. Mert ugye Minshew-nak elvileg nem szakadt el. Végül is a tércalag, de elvileg nem lesz ettől függetlenül már idén. Na mindegy, nem olyan fontos ez most, hogy megkeressem. Inkább beszéljünk arról, hogy Joe Burrow, amikor már tök mindegy, milyen jól nézett ki a Dolphins ellen. De Peti inkább beszél arról, hogy hogy tetszett Quinn Ewers, mint tudom, az egyetlen magyarországi Quinn Ewers, de az biztos, hogy a legnagyobb, nem is az egyetlen.
Nem igazán tetszett így elsőre. És akkor most nem az, hogy finoman fogalmaztam, de pont azt kaptad Quinn Ewers-től szerintem, amire számíthattál. Meg volt benne a Gunslinger, tehát szerintem nagyon szeretnék optimista dolgot mondani Quinn Ewers szemét, illetően most, de nagyon idegesen mozgott, nagyon látszott rajta. Nagyon-nagyon sok volt a dropback, de rengeteget lépett hátra. Jó, ez tudjuk, támadófal is olyan, amilyen. Nem akarok túlreagálni ilyen hamar. Ez a legjobb szó rá. Piszok fiatal. Én most azt fogom mondani, hogy azért fél 66%-át a passzainak azért mégiscsak teljesítette. Volt két interception, az egyik az teljesen nonsense volt szerintem. Az egyiket az, ha jól emlékszem, talán felütötték, de ebben most nem vagyok hirtelen biztos, erre nem vennék mérget. Egy kifejezetten szürke teljesítményt hozott, nincs ebben mit kapaszkodni, de nincs olyan, ami miatt most itt azt kéne mondani, hogy rögtön leírni egy meccs után, ezt így kiemelem, de alapvetően az egész Miami, az, hogy ilyen futás-heavy maszlag, ez állítólag ugye az edző most már úgy tűnik, hogy visszajön jövőre is, döntse el mindenki, hogy jó döntés vagy rossz döntés, szerintem rossz döntés, állítólag Tua nem lesz, innentől fogva ezt is már elvileg, azt hiszem, Schefter lehozta. Inkább legyen tanulság. Nem lehet ennyire úgymond egy egységre alapozni szerintem egy csapatot, főleg ott, ahol egyszerűen nem B-verzű az, hogy legyen passzjáték. és ez az a gondom jelenleg, az, hogy Quinn Ewers lesz a jövőre a kezdőirányító, nem vagyok meggyőzve, lehet, hogy pont a jövőbeni kezdőirányítói kellene játszottak, nem tudom, csak spekulálok, de most jelenleg azt mondom, hogy semmi Quinn Ewers most jelenleg jegelném, nem mondok róla semmit, semmi extra nem volt, mozgott a fiú, kicsit jó levegőn volt, de kb. Ennyit tudok róla mondani. A Bengalsnak viszont megint jó volt az offense. Most Joe Burrow, nem tudom, hogy tudott a Ravens-en ennyire rossz lenni ez az ember. Nem tudom. Ez számomra érthetetlen. És tényleg felfoghatatlan. De most mind a futóegység jól teljesített, Chase Brown, azt hiszem, 2 touchdown-t hozott, emellett Chase simán 100 yard felett volt. Tehát most az offense nagyon rendben volt, nagyon-nagyon-nagyon dominált, de kb. Szerintem ennyi a meccsről. Sima Bengals győzelem, erőtlen Miami. Ennyi.
Na és hasonlóan sima volt a Saints Jets is, még annak ellenére is, hogy a Jets egy darabig azért védelmi oldalon tudta tartani tájárságot, aki egyre inkább kezdőirányítónak néz ki, de a második fél időben meg már simán lehozta a meccset. Mit mondasz, Matyi?
Hogy a New Orleans egyre jobb nézni, ami egyszerre pozitív és negatív, már lehet, hogy majd elhiszik, hogy akkor nem kell itt mindent felborítani, és mehet tovább az all-in úton a szekér. Sák tényleg egyre jobban néz ki, ha kicsit előbb állítják be, akkor nagy eséllyel kopogtatott volna offenzív Rookie of the Year címért, amit még mindig megkaphat, de nem hiszem, hogy ilyen kevés meccsel neki járna majd. Működik az offense, jó, Jets ellen, akik hát pocsékak. Tényleg nekem ez a legnagyobb következtetésem, hogy a Saints jól néz ki, főleg a védelem oldalán, ahol ugye az elmúlt pár hétben ilyen top 3 szintet hoznak, ami egészen elképesztő IP alapján. Nem kéne elhinniük, hogy ez egy hosszú távú projekt. Inkább csak örülni kéne annak, hogy vannak jó dolgok, azokból kiválogatni azt, ami mindenképpen jó, és amúgy most már nagyon szét kéne rombolni mindent.
Igen, és amúgy dicséret Kellem úrnak is, hogy egész életképes ez a Saints, tehát van olyan új vezetőedző, aki nagyobb eséllyel lesz kirúgva, mint ő, de szerintem ez már egy siker, tehát hogy eddig abszolút az is ő, illetve Olave is visszatért végre, nem sérült még meg, jó számai vannak, itt talán lehet még így neki jövője, talán ebbe a csapatba. Na de mi történt Jackson Dart-tal, Peti? Az, akivel eddig voltunk pozitívak.
Oh, hát tudod, hogy a Dynasty League-ban mennyire megszivatott?
Igen, láttam a cseten.
Igen, az a 0,2 pontot szedett össze nekem Jackson Dart. Nagyon, nagyon megdolgozott érte, és 3 pont miatt nem jutottam döntőbe. Köszönjük szépen innen. Úgyhogy kivettem Trevor Lawrence, szóval zseniális GM munkát végeztem.
Hát, akkor ezt mondta, hogy te hibád volt.
Hát, ez abszolút az én hibám volt, ez nem is kérdés, Bence. Ez nem is kérdés. Figyú, ez a meccs, ez a hogy fogalmazzak szépen és demokratikusan, ez a legcsúnyább olyan szintű tankolós, gusztustalanul, egymásra várós, nem akarok túl teljesíteni, és mégis azt látod, hogy J.J. McCarthy próbálja magát eladni, hogy na jövőre én legyek a kezdő. Lehet értékelni egy ilyen meccset? Nem, lapozzunk. Ennyit tudok erre mondani.
Aztán szegény megsérült, úgyhogy végül Max Brosmanrel kellett megnyerni.
Igen.
Megnyerték, biztos örülnek neki, én örülök, mert rosszabb helyen fognak húzni a drafton, de beszéljünk inkább a Tampa Bay Carolina-ról, ahol meglepetés született, vagy nem tudom, én azért úgy emlékszem, Matyi, hogy mint előző héten pedzegettük ezt, hogy a Panthers akár még kétszer is megvereti a Tampát, és úgy juthat be a rájátszásba, egy már megvan. És egyébként én úgy gondolom, hogy a meccs képe alapján meg is érdemelték, és főleg, hogyha azt nézzük, hogy a Tampánál ismét egészségesek a célpontok, nem kéne, hogy legyen kifogás arra vonatkozóan, hogy miért nem megy az offense, és a Panthers defense ellen nekik dominálni kellett volna, na és ez egyáltalán nem sikerült. Mayfield sem volt jó, Mayfield jelentősen visszaesett, most már a szezon második felére ez kijelenthető, és most már nincs mire fogni, úgyhogy aggasztó a dolog.
Teljesen, és nálam jelenleg semmi sem indokolja, hogy miért nem működik ez a Tampa. Jó, lehet találni rossz támadó falakat, meg ilyeneket, tök mindegy. Most már nagyjából a legegészségesebb formában vannak, ami lehetséges. Visszatért mindenki, aki nem dőlt ki egész szezonra, és semmi sem működik. Én tényleg azt várom, hogy miután a Tampa kiesik, vagy be se jut, jönni fog egy hír, hogy hát Mayfieldnek akkor azonnali műtétje van, és hónapokat kell majd regenerálódnia, meg bármi ilyesmi, mert tényleg semmi sem indokolja, hogy miért nem működik a Buccaneers, már pedig nem működik. Ez pont kijött a Panthers ellen, akik McMillan néhány nagyobb elkapásával lényegében kihasználták azt, hogy ennyire sebezhető ez a Tampa, és jelenleg közelebb állnak ugye ahhoz, hogy ők üssenek be az NFC South-ból. Én még mindig nem hiszem el, hogy ez a Buccaneers ennyire rossz lenne. Tényleg el kell jutni addig a pontig, hogy véget ér a szezonjuk, mert mondom, számomra semmi sem indokolja, hogy miért nem működik ez a keret, és válaszokat akarok.
Megpróbáltok adni? Megpróbálom. Vannak olyan szituk, amikor vannak olyan csapatok, akik a tradícióikba fulladnak bele. És szerintem a Tampa borzalmasan rossz döntést hozott, hogy 1-2-be újra felrakta Evans meg Godwint. Nem. Ez egy óriási hiba volt. Nézzétek meg nyugodtan majd, amikor a meccseket nézitek. Ez két öreg elkapó, aki közül egy bőven elég lenne a pályán, és az se biztos, hogy Mike Evans is azt mondanám, pedig tudjátok, mekkora nagy Mike Evans fan vagyok, hogy neki ott kéne lennél folyamatosan ennyi snappet a pályán. Egyszerűen a fiatalok, a high tempo, amit még legyen a Stairs Johnson, legyen az egy Ekbuka, McMillan talán-talán, de gyakorlatilag most sebességét tekintve három slot wide receiver tempó van felrakva a pályára, ahelyett, hogy tényleg a villámléptő Ekbuka lenne ott, a ugyanúgy nagyon-nagyon gyorsan pályát megnyújtó Stairs Johnson, és nincsenek keresve azért, mert tömni kell Evans, mert tömni kell Godwin, és mennek a hat yardok. Ez nem fel... Ez teljesen más szöges ellentét, amit láttunk az év elején a Tampának, ez a brutálisan dübörgő offenzétől. Szöges ellentéte. Ott egy tempós offenz jött össze. Itt most azt akarjuk csinálni, hogy 2-3 passzal first down-okat szerzünk. Nem ezért volt jó a Tampa, és Mayfieldnek sem ez fekszik. Szerintem itt most a tradíciókba egy kicsikét bele fog zuhanni a Tampa. Mert Mike Evans-nek megadod a tiszteletet. Megértem. Chris Godwin is elég sokat volt ott, hogy azt mondta, hogy na jól van. De amúgy szerintem ők most ebbe fognak belezuhanni. Ez most lehet, hogy egy kicsit megosztó lesz. Ez egy teória részemről. De szerintem ők most úgy, hogy visszahoztak a sík két brutális sérülés után két öreg játékost, nem az a tempó. Nem az a tempó. Nem úgy néz ki ez az offense. Mint év elején, amikor a csikókat berakták, nem lehetett megfogni a gyeplőt rajtuk. Szarrá futottak mindenkit. Ők meg... Hát szerintem már várják 8-tól az after eight-et, meg a meleg teát, meg a kicsit a roskenyeret. És ez kéne nekik, nem rehabilitálódtak teljesen, be vannak dobva, és ezek az öregek most szerintem nem tudják azt a tempót hozni, ami Baker Mayfieldnek amúgy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon feküdt mondjuk az első 10-12 héten. Ez az én teóriám. Ez az én teóriám, srácok.
Egyébként még sense, mert Ekbuka tényleg az utolsó két meccsen kevesebbet játszott, mint hát nem az, hogy bármikor, de mint az előző meccsek nagy részében, úgyhogy igen, Ekbuka az egy kérdéses, hogy miért
nem most ebben rossz. Használva. Ez a teória, én nem hiszem, hogy ez a helyzet van, Ekbuka meg amúgy nincs használva, nem is jó. Mondom, kapjuk majd válaszokat a szezon végén. Látom, amit mondasz, Peti, nem, de nem feltétlenül hiszek benne, de tök jó, hogy elmondod.
Jó, megörülök a Panthersnek, gratulálok nekik, tényleg. Félj, ez a defense, láttuk azt, hogy az elmúlt hetekben felé lett ez az offense, és innen jár a taps Bryce Youngnak, emelem a kalapomat, sőt, innentől fogva elnézést kérek tőle a sok héterkedésemért, elmondta, megmutatta, és látom, alakul, az durva, hogy 3 évbe telt, de most már látom, hogy erre lehet építeni. És most azt mondom, hogy még azt sem fogom mondani, hogy még egy év. Lehet, hogy most már franchise irányítót látok. Ezt mindenképpen akartam mondani, és a defense is alakulgat.
Ez a beszarás egyébként, hogy ez a defense meccseket tud nyerni, úgyhogy van egy J.C. Horn, meg egy Derrick Brown, és ennyi. És mégis. Kicsit ilyen Rams vibe, amikor ott volt Donald meg Ramsey, és azt tudtad, hogy kik a többiek. Tudom, rossz, tehát összesen lehet hasonlítani nyilván a kettőt, de hogy itt is, tehát ember legyen a talpán, aki el tud mondani 6 kezdő Panthers védőt, és megy.
Ez szigorú, hogy szerintem érik be a draft, Bence. Érik be a draft.
Igen, hát de például olyan játékosok nem játszanak, mint mondjuk az a Tylan Wallace, akit úgy hoztak el, hogy egy tök jó prospekt lesz, és majd a második, harmadik évben lesz a kezdő linebacker, és ő sérült, tehát neki nincs impaktja, és még így is megy nekik, tehát azért mondom, Scorton jó pick volt, Scott-on szerintem kezd. Umami ellen se nagyon játszik egyébként. Tehát azért mondom, hogy még úgy is jók, hogy még azok a játékosok se sülnek, akiknek sülni kellett volna.
DJ Vonnum van Skarton túloldalán, és DJ Vonnum borzasztó. Skartonnak tényleg tök jó szezonja van.
Umar 10 neteket játszik, srácok. Na mindegy, tényleg ne Panthers mély elemezünk.
Möring is jó amúgy most.
Sokáig. Kicsoda?
Möring.
Jó, hát igen, egy deep safety. Nálunk is jó Xavier McKinney, aztán mire megyünk vele. Na mindegy. Akik viszont mindegy, a hét legjobb csapata voltak, srácok, Jacksonville Jaguars, maga biztos győzelem a Denver ellen. Végre egyszer a Denvernek nem jött ki a lépés, ezt várom, hogy mikor lesz már ez a Chicagóval, reméljük, hogy jövő héten. Nem jött ki a lépés, és gyakorlatilag a harmadik negyed végére nem volt kérdés. Nyilván büszke vagyok magamra, hogy beírtam a meccs kezdetekor a chatre, hogy a Jacks két labda birtoklással fog nyerni. Abszolút tippolt, semmi, csak egy érzés volt ezzel kapcsolatban. Ami viszont tény, hogy Trevor Lawrence jobb, mint valaha. Tehát az biztos, hogy ez a decemberi teljesítménye, ez a legjobb periódusa eddig NFL karriere során. Úgyhogy Matyi, Jacksonville Jaguars, komolyan veszük őket innentől? Pont előző héten beszéltük, hogy ez a meccs fogja eldönteni.
Igen, és nagy volt a szám, mert nem vártam, hogy nyernek, főleg az, hogy nem ennyire simán. Hát lassan tényleg el kell hinni. Mert azt is hozzá kell tenni, hogy a Broncosnak a védelme az elmúlt hetekben nagyon rossz. Nem feltétlenül látjuk, meg érezzük, de mondjuk IPA alapján egy elég jó stat. Ilyen bátom 5-ben vannak az elmúlt 5 hétben. Ami nagyon ijesztő, de ez nem változt azon, hogy a Jax tényleg. Ki kell jelentenem, hogy nem ülök vonaton, de magasabbra raktam már mind a Jaguars-t, mind Trevor Lawrence-t. Volt mindig egy ilyen Caleb Williams és Chicago Bears hasonlatom. Ha megnézzük a két mérkőzést, hogy hogyan alakultak, akkor egyértelműen ebből már nem akarom őket hasonlítgatni egymáshoz, mert tényleg egy polccal feljebb került a Jaguars. Lawrence lassan el tudom hinni, a védelem marhára egyben van, pedig itt se tudszám túl sok jó nevet felsorolni. Egy nagy kérdésem van, hogy vajon mit fogunk majd mondani a szezon végén, hogy ez csak egy fluk volt Lawrence-től, vagy tényleg mostantól akkor úgy néz ki, hogy ezt várhatjuk tőle, és hogy mi a fene történt a futójátékkal, mert hogy amilyen jó volt egy ilyen, meg Tuten, aki most sérült a szezon elén, annyira nem működik egyáltalán most a futójáték Jacksonville-ben, de ez nem változott azon, hogy respect a Jacksnek, megvertek egy szerintem náluk jobb csapatot, úgyhogy mondom le a kalappal, a részemről el vannak ismerve.
Ugyanez. Ugyanez, Matyi, és nem is akarok ebben mélyen belemenni. Szerintem mindent elmondtál. Parker Washington-t ki kell emelni, hogy most szerintem az egyik legjobb formában lévő wide receiverek egyike, ilyen feltörekvőek közt. Trevor Lawrence abszolút dominál, és úgy gondolom, hogy mint a randi időszak, tehát nehezen kovácsolódtak össze szerintem Cohen-nál, és most tényleg azt látszik, hogy megtanulták egymás kedvenc kajáját, megvan a Netflix and Chill, és akkor innentől fogva egymás gépontját nyomdossák. Tehát teljesen jó, tehát nagyon látszik, hogy ez most összeállt. Így tovább, ennyit tudok erre mondani.
Jó, Washington brutális, és amúgy Brenton Strange is mióta visszajött a sérüléséből. Hihetetlen, hogy Brenton Strange-nek ilyen impactja van erre az offenzre. Tehát őt is, emlékszem, hogy fogalmunk nem volt, hogy mi az Istenért vitte a Jacksonville anno a második körbe, aztán 3 évvel ezelőtt, blokkoló Titanből indult, és gyakorlatilag most jelen formájában ő így a top 10 alján van tényleg a Titan-eknél, tehát hihetetlen emberek lépnek elő a Jacksonville-nél, Brian Thomas nem csinál semmit, Travis Hunter megsérült, és akkor itt van Jacoby Myers, Parker Washington, meg Brenton Strange, és Trevor Lawrence élete legjobb formájában játszik, hihetetlen.
Abszolút.
Hihetetlen. Ami viszont abszolút hihető, hogy a Falcons Cardinals nem érdekelt senkit. Ez tényleg a totál érdektelenség meccse volt, amit végül a Falcons nyert. Kyle Pitts legalább megint jó volt, ez egy tök pozitív dolog, meg Bijan Robinson megint olyan jump cut-okat csinált, hogy az arcod esik le tőle minden héten. Amit rohadtul sajnálok, hogy Walter Nolan a Cardinalsnál, srácok, szerintem összesen 3-4 meccsen játszott normális snap számot, ugye egy elsőkörös újonc, és pusztít, és parádés, és domináns, de folyamatosan megsérül. Folyamatosan megsérül, és ez nagyon aggasztó.
Igen, most a szezonra is kiszállt, ha jól tudom.
Hát lehet, hogy jobb is, mert rásérül, kisebb sérülés, kihagy 3 meccset, 2-t játszik, inkább akkor tegye rendbe magát jövő szeptemberre.
Abszolút. Bijannak köszi a döntőt.
Na, hát és akkor a hét meglepetése, hogy a Pittsburgh Steelers hihetetlen bravúr playekkel, hosszú touchdown futásokkal, Kenneth Gainwell világ legjobb elkapó futója segítségével meg tudta verni a Detroit Lions-t a történelem legretardáltabb utolsó play-ével, befejezésével, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak, srácok, de az, hogy van egy play, a pályán hozott döntés az, hogy TD, sárga zászló, 10 percet tanakodnak a bírók, hogy mi legyen, és utána úgy kezdi el mondani a konklúziót a bíró, hogy hát a pályázott döntés az, hogy touchdown, felrobban a stadion, és akkor hozzáteszi, hogy however. Fantasztikus. Fantasztikus. Mit szóltál, Matyi?
Lehet, hogy ez a meccs még jobban meglepett, mint a Chicagónak a comeback-je, mert itt igazából ugye nem volt comeback. Itt olyan anomáliák történtek, amikre nincsen magyarázatom, és szerintem ez a meccs ez ilyen szempontból nagyon nehezen is értékelhető, mert az, hogy a Steelers ennyire jól tudjon futni egy olyan csapat ellen, akik alapvetően kiválóan fogják a futást, az nem normális, mint hogy az sem, hogy a Lions ennyire nem tud futni egy olyan csapat ellen, akik meg pocsékak futásvédekezésben. És számomra ez a két dolog el is döntött mindent. Oké, most volt benne ugye az a szerencsés Steelers fumble, ami tök fura, hogy egy fumble-t szerencsésnek nevezhetünk, de ugye utána abból jött egy safety, majd utána újra a Steelers élett a labdát, tehát lényegében két ingyen pontot szereztek egy támadásban.
Mike Tomlin más szinteken mozog, ezt mindig is tudtuk.
Úgyhogy tényleg ez a fő konklúzióm, hogy nem értem, hogy mi történt itt a futójáték szempontjából, és szerintem ez nem fog megismétlődni egyik csapatnál sem, hogy a Steelers a maradék meccsein ennyire jól tudja majd fogni a futást, illetve hogy Lions ennyire nem tud majd futni valaki ellen. Anomália nekem ez a meccs. Meg kellett volna nyerni a Lionsnak még így is, hogy azt a végén elcseszték, és nem is az utolsó play-re kell gondolni, hanem előtte az összes OPI, meg false start, meg az összes hülyeség, miatt mentek hátra folyamatosan, ahelyett, hogy már megnyerték volna a találkozót. Ezt mondom, a Lions ezt nagyon benézte. Metcalfról még beszélni kell, hogy egy barom.
Pantónázott egyet.
Ha a legcsúnyabb dolgokat mondják neked, akkor sem csinálsz ilyet, mert tudod, hogy téged el fognak tiltani a szurulót, meg nem. Mondom, ennyi anomália. Csak ezt a szót tudom ismételgetni, mert nincs magyarázatom arra, ami történt ezen a meccsen.
Azaz tegyük hozzá, hogy azért a Steelersnél Kyle Duggar az teljesen szintet lépett. Mindenhol ott volt.
Visszatért a két évvel ezelőtti szintjére.
Mindenhol ott volt. Tehát egyszerűen nézted, és hopp, ott egy passzrás, aztán coverage-ben is tök jó volt. Mindenhol ott volt. Hihetetlen formában játszott szerintem, és emellett Jack Sawyer is nagyon alakul. Tehát egyszerűen a Steelersnek a defense-ekből, amiket ki tud hozni ezekből a fiatal játékosokból, azt a potenciált ők kihozzák. Tehát nagyon, nagyon tetszett, és szerintem most ők túl teljesítettek abszolút mód, a lehető legjobb kor, erről ennyit.
És Aaron Rodgers is megint jó volt.
Jó volt.
Hihetetlen. Meglátjuk majd, mire lesz ez elég. Na, hát ezután volt egy Texans Raiders. Vicces volt, hogy Nagyi szenvedett a Discordon, meg mindenki nagyon szurkolt, hogy ne nyerjen a Raiders, mert ne rontsák már el az 1-1 esélyüket. De hát majdnem sikerült. És én nem tudom tényleg, tehát hogy ez hogy történt, azon kívül, hogy Ashton Genty olyan volt, mint hogyha megint kékgyepen játszana. Ezen kívül nem tudom, hogy ez a meccs hogy lett ilyen szoros. És nagyon remélem, hogy a Texans felébred, mert ez most megint a szeptemberi Texans volt. És ez nem jó.
Nem tudom, mit adtak Andy Gentinek, de tömjék vele.
Így van.
Itt is inkább annyit mondanék, hogy ez ugyanaz, mint a BS meccs, hogy Nagyi, meg kell nyerni az ilyen meccset is. Ezért 10-5 és nem 9-6. Ennyi számít, pont.
Viszont ahol komoly tét volt, és nagy bajban került most már ez a csapat, aki kikapott, hogy ez a Baltimore Ravens. Tehát a Patriots végül is beúszta ellenük a meccset, és nem igazán fogadom el azt az indokot a Baltimore szurkolóktól, hogy Lamar Jacksonnal ez a meccs meg lehet volna, mert Lamar Jacksonnal pontosan ugyanúgy nem tudtak haladni, ahogy utána Huntley-val sem, sőt, amikor Huntley beállt, egy kicsit ilyen Malik Willis-es módon valamiért a csapat hirtelen jobb lett, és tudtak egy-két értelmes drive-ot összerakni. De alapvetően ez a Ravens továbbra sem jó, hatalmas bajban vannak most már, ez is szép skalp a Patriots-tól, tehát most már az a Bills mellett vertek meg még egy olyan csapatot, akik azért keretben, playoff szinten vannak, még ha idén brutálisan alul is teljesítenek.
Viszont Lamartól parázok, srácok. Szerintem elindult azon a... Tehát az ilyen jellegű scrambling QB-kra mindig azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy meddig fogják bírni. Egyre több a sérülés. Lamarral kapcsolatban most már nálam egy kicsit... Most nem azt mondom, hogy kongatom a vészharangot, de egy kicsit most más szemmel nézem. Tehát én tudom, hogy ő elit, két MVP, stb. De az ezen az éven Lamar Jackson kifejezetten súlytalan volt.
Igen.
Ennyi.
Azért kíváncsi leszek, hogy hogyan tér majd vissza Lamar ugye jövőre, ugye nem, valószínűleg idén már ugye nem látjuk.
Nem, csak day to day. Day to
csak
day,
day to day, jó, oké.
Ahogy most lehet, hogy lesz szombaton is.
Itt azért, tehát, szerintem a Ravens azért elvesztette ezt a meccset, mert nem, olyan szitukat nem oldottak meg, amiket meg kellett volna oldani, meg talán egy kicsi mázli is volt a Petszel, mert tényleg ugye voltak olyan negyedik kísérletol már kb. Az ujjainál volt a labda a védőnek, de mégis tovább ment, és Dix-el tudott szaladni egy félpályát, de ez nem veszett semmit sem abból, hogy baromira kellett a Patriots offense, meg Drake May, hogy ebbe a meccsbe visszajönnek és megfordítsák. Úgyhogy ez is tényleg lehet találni hasonlóságot a Green Bay Bears-el, mert azért tett a Ravens azért, hogy ne nyerjék meg, de sokkal többet rakott bele a Patriots-ba, hogy meg tudják fordítani, mint ami mondjuk szerintem a Chicagónak sikerült, sokkal kevésbé volt mázli faktor, úgyhogy tényleg hatalmas respekt a New Englandnek, hogy ezt meg tudták csinálni, ezt a comeback-et, megérdemelten nyertek a végén.
Így van, és azzal, hogy Jacksonville ugye megverte a Denvert, három esélyes lett az AFC első kiemelés is, úgyhogy alakul a dolog ott is végre valahára. Na hát egy zárásként még volt egy Colts 49ers, Brock Purdy career day, Philip Rivers,
az.
Nem career day, de tök jó volt. Mi történt ezen kívül?
Fantasy pont eső.
Ja, sajnos. Mesztelen. Aki Fortiners ellen volt, az valószínűleg kikapott.
Mesztelen a Colts.
De előző héten meg parádés volt a defense. Én ezt nem értem. Ha az előző heti defense 70%-át hozza most a Colts, nem azt mondom, hogy nyernek, mert tényleg nagyon jó volt Fortiners, de ennél sokkal szorosabb lehetett volna, mert Rivers sokkal jobb volt már a második héten, mint az első héten.
Az előző heti Colts forma szerintem egy pozitív kiugrás volt. Azért látszik, hogy Sauce meg Buckner kiesése óta ez a védelem már messze nincs azon a szinten. Ugyan morál sem...
Vissza könyörgöm, és rosszabbak lettek. Mi ebben a logika?
Inkább az, hogy morál szinten sincs már ez a csapat sehol sem. A 49ers-nél meg az offense, ez fantasztikus, ez marha jól működik. A védelmük a pocsék, de ebből is látszik, hogy hiába kapnak 27 pontot, ami ugye azért nem kevés, felraknak 48-at. Tehát ez a meccs, ez ilyen textbook mérkőzése volt annak, hogy nagyjából az ember mit vár ettől a két csapattól. Én amúgy közelebb vártam volna őket, én akár még több pontot is láttam volna az Indytől, de lehet, hogy inkább az a konklúzióm, hogy lehet, a San Franciscótól vártam volna kevesebbet, mondjuk csak 33-at, ez a 48 ezért brutális. Lehet majd tőlük félni a rájátszásban, meg a maradék két fordulóban is, de kíváncsi vagyok, ki lesz az első csapat, aki képes lelassítani annyira a San Fran offense-t, hogy a védelmet utána szétszedjék, mert ez a védelem, ez nem kritikán alul, de roppant gyenge.
Ugyan ez a védelem a playoffra, több meccsre, hát, necces.
Amit ezt a kiemelni még a special team. Néztem az összefoglalót, és fú, de hordták vissza. A special team-ek mondjuk egész évben szerintem kiemelkedő a special team munka, ez szerintem az új szabályoknak hatása is egyben, de figyeljetek, ilyen átlag punt return-ök vannak, mondjuk a Jameer Dyke-nak 18,2 a punt return átlagja. Tehát rohadtul magas. Tavaly a legjobb Marvin Mimstek volt 15,7. Tehát most a punt return-ök, a league average tavaly az 9,9 volt, most 10,5. Tehát nagyon-nagyon jók most a return csapatok, és szerintem egyre jobban használják ki az új szabályokat, a lehetőségeket. Ezt szeretném csak kiemelni, mert itt ezen a meccsen szerintem nagyon jó volt mind a két special team. Látványos volt, hogy mennyire jól tudtak haladni.
Igen, hát biztos az off-season egyik tanulság lesz, hogy az új kickoff szabály átalakított mindent, és parádés az egyik legjobb újítás, de ezt majd akkor megbeszéljük. Na nézzük meg, hogy mi lesz jövő héten. Hát kezdeném azzal, hogy amennyiben egyetértetek a 25-i karácsonyi meccsdömpinget, azt lépjük át, mert sajnos három totál érdektelen meccs lesz. Nem így nézett ki ez, amikor kitalálták a sorsolást, de hát se a Washington Dallas, se a Vikings Lions, mert McCarthy nem lesz, tehát hogy innentől kezdve a Lions ezt a meccset behúzza, és hát a Denver Kansas se lesz érdekes, mert...
Így van.
Úgyhogy menjünk tovább, tényleg beszéljünk az értelmesebb meccsekről, mert ugyanis szombaton ott lesz két olyan rangadó, ahol nagyon komoly playoff tét van, kezdve a Chargers Texans-szal, ott inkább ugye a wildcard sorrend alakulhat, Illetve hát, ha a Chargers innentől megnyeri az összes meccset, akkor még a csoportot is megnyerhetik, tehát ki tudja. És érdekelne, hogy erről a Chargers Houstonról mi a véleményetek, ugyanis matchup szempontból is szerintem eléggé érdekes. Matyi, tudom, hogy neked erről van véleményed, mert ezt már érintettük a cseten.
Jaja, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a meccsre, mert ez mind a két csapattól rengeteget el fog árulni a playoffra kanyarodva. Tényleg az a kérdés, hogy a Texans elvileg csodálatos peszrássával nem működött az sem a Raiders ellen, de felejtsük el azt a meccset, ne azt vegyük példának, ezen a fronton legalábbis. Papíron szét kéne, hogy szedje ezt a támadó falat, és onnan kezdve marha jó helyzetben van a Texans. És akkor megint az a kérdés, hogy vagy mit tud kezdeni majd a Texans offense, ami nem feltétlenül rossz, de azért akadozgat, a Chargersnek pedig kiváló védelme van, szóval nem várok túl sok pontot, valaki majd nyerni fog 20-17-re, vagy 15-13-ra, vagy valami ilyesmi, és akkor az viszont egy kisebb statement lesz tényleg már a playoffra nézve.
Egyetértek. Teljes mértékben.
Na igen, abszolút. Én amúgy a tippelem kéne egy Chargers győzelmet mondanék, mert hiszek annyira Herbertben, hiszek jobban Herbertben, mint amennyire hiszek abban, hogy Stroud jó lehet a Chargers defense ellen. És ez sokat elmond Stroudról is sajnos. Jó, hát amennyiben egyetértetek, akkor beszéljünk a Packers Ravensről már, ha valaki szeretne, mondjuk nehéz, mert hogy összesen 5 különböző irányító kezdhet ezen a meccsen. Ugye a Green Bay-nél még azt sem tudjuk, hogy Love vagy Willis térhet vissza adott esetben, és még az is lehet, hogy egy Clayton Tune, vagy nem tudom, aki még nincs a rosteren, nevezetű irányító lesz a kezdő, a Ravensnél pedig ugye a Lamar Jackson, Tyler Huntley kérdés az, ami lóg a levegőben. Én nem tudom, hogy így ebből mit tudunk leszűrni, azon kívül, hogy mindkét csapatnak kötelező a győzelem. Mi dönthet itt? Mi más dönthet, mint az irányítók szerintetek? Peti?
Edzők. Szerintem ez most szempont. Se Harpo szerintem, és se LeFleur nincs most szerintem az edzői kapacitásuk csúcsán, és ezt nagyon enyhén fogalmaztam. És szerintem itt most melyik az az edző, aki ezt a terhet még el tudja viselni, mert szerintem LeFleurön most nagyobb a teher, mint Harbon, mert a Ravens már egyszer majd, hogy nem eltemettük. Nem lesz ebből PO. Nekik az, hogy becsúsznak a PO-ba, az egy bravúr. Ha most nem esnek ki, akkor az lesz, amit vártunk októberben. És most azt fogom mondani, hogy az önfeledtsége miatt, és egy kicsit a súlya miatt kevesebb nyomás lesz Harbon egy picit. És szerintem ez most az ő előnyük lehet, hogy önfeledtebben tudnak menni. A Green Bay Packers, hogyha... Tehát nagyon hamar frusztrált lehet ez a meccs. Nagyon hamar előjöhetnek a rossz döntések a Green Bay Packers oldalán, és most ezen az éven szerintem LaFleur benne van, hogy nem kezeli jól ezeket a szituációkat. Ez lehet, hogy nem én látom jól, de most én nem. A két edzőnek a szituációja szerintem lehet döntő, ki tud hidege fejű lenni, és most talán ez egy nagyon picikét szerintem az önfeledtség, és egy kicsit a kisebb tét miatt nekem a Ravens fele, ha választanom kéne, lehet, hogy feléjük dönti a mérleg nyelvét.
Igen, pont fordítva gondolom, mert szerintem a Ravens szezonja egy sokkal nagyobb csalódás, mint a Packersé, hogyha azt nézzük, hogy a Packers most valamennyire mindent rá tud fogni a sérülésre, akár jogos, akár nem, de rá tudják fogni alapvetően, és amíg nem volt sérülés, addig contendernek néztek ki. A Baltimore Ravens nem volt olyan pontja a szezonnak, amikor nem azt mondtuk volna, hogy alul teljesít, és ebben az AFC északban az utolsó hét előtt már ne legyen matematikai esélyük megnyerni. Tehát a Baltimore Ravens nagyobb csalódás számomra egy csapat sem gyakorlatilag az idei évben.
Jó, de Lamar is kiesett.
Fordítva gondolom.
De Lamar is kiesett, ne felejtsd el.
Hát, jó.
Tehát ott volt az, ahol elszállt nekik.
Lamar sem voltak jók semmikor idén, amit beszéltünk is.
Én egyetértek. De
a védelem is katasztrófa volt. Ők visszajöttek, az fair, de itt sem bírják el.
Engem nem kell meggyőznöd, tehát tudod, én már Harbaut 6 szítre raktam októberben, vagy szeptemberben. Én csak arra akarok célozni, hogy a nagyobb veszíteni valója a Green Bay-nek van. Ennyi.
Ez igaz, mert a Ravens kikap, kiesik, a Packers kikap, utolsó héten meg kell verni a Minnesota-t, és benn van a rájátszásba.
Hát jó, csak akkor figyelni kell a többit is.
Hát oké, okay, de most a 0% esély, vagy a 60% esély, most itt erről beszélünk.
Egy világos, de szerintem a Baltimore, nekik már csak matematikai esélyük van.
Én nem tudom, szerintem egy Ravens fan, ez nem elfogadható szerintem egy Ravens fannak, Peti, amit most mondasz. De majd kíváncsiak vagyunk esetleg Ravens fanok véleményére.
Így van.
Matyi?
Nem tudok mit kezdeni.
Ehhez nem lehet hozzászólni.
Nem, tök sündet elmondhatok, tetszik, amit Peti mond, hogy az edzőkön sok minden múlhat, de őszét leszek, annyi kérdésem van, akár csak az irányítókkal, akár bármiféle morális, meg mentális szituációval mind a két csapat esetében, hogy így őszintén fogalmam sincs, pénzfeldobás. Majd valahogy próbálok összedni gondolatokat, de jelenleg nekem ez az egyik, hanem a legrandomabb meccs az egész héten. Annyira nem tudok hova tenni, és bármit is, és annyi faktor van, ami alakíthatja a teljes véleményemet.
Hát igen, ez az a meccs, amit mondám, hogy csak meg kell nézni, de nem akarom megnézni. Feltétlenül megfogom. Na de aztán nem ez gyenge a vasárnap se, hál' Isten. Lesz egy Jaguars Colts. Ahogy gyakorlatilag a Colts az életért küzd, bár hát túl reális esélyük már nincs bejutni a rájátszásba, Jacksonville pedig a minél jobb kiemelésért küzdhet adott esetben, illetve bebiztosíthatja a csoportgyőzelmet. Úgyhogy mit mondtok? Mi várható itt? Indianapolisban lesz a meccs? Számít
Sima
valami?
Jacks.
Sima Jacks, és akkor most fog megkiszopni, ugye? Mert
igen, ez tehát ez abszolút benne van, hogy most a Colts ellen elcsesznek valamit, mert csoportmeccs, rivális, minden, de egyszerűen nem nagyon lehet indokot találni, hogy miért ne a Jaguars-t mondja az ember.
A Jaguars defense jobb, mint gondolnánk. Sokkal jobb. Tehát Devin Lloydéktól kezdve mindenki ott is nagyon egyben van. Szerintem Rivers bácsinak ez lesz a harmadik meccs. Lehet, hogy most jó volt, de ő bármikor bezuhat, szerintem csak az életkorából fakadóan is. Nem, sima Jacks.
Egyetértek, én is ezt szeretném, hogy sima Jacks legyen. Na és hát Seahawks Panthers.
Ez igen.
Akárhogy is nézzük, ez két playoff csapat. Playoff esélyes csapat. Komolyan kell venni a Panthers-t, akármennyire is nem hittük volna, hogy ez így lesz december 23-án. Láttok-e bármi esélyt arra, hogy a Panthers behúzza ezt a meccset? Én azért felírtam, hogy Seahawks labda mindkét oldalán sokkal jobb papíron. De a Panthers-nél nagyon random dolgok történnek idén.
Nem fogja megverni a Panthers a Seahawks-t.
Nem látod?
Nem, hát látom, hiszen ugye a Rams-et is meg tudták verni, de pont emiatt a Hawks tisztáma lesz azzal, hogy ez egy egészen más mérkőzés, egy szolid, sima gameplannel fognak készülni, ez a védelem megállítja a Youngot, Witherspoon kiveszi majd McMillant, a Seahawks meg szétszedi majd ezt a védelmet. Szóval nem látom, hogy a Carolina nyer, ami a legjobb szenárió egyébként, mert dőljön csak el az utolsó fordulóban az a retek NFC South.
Nem volt túl pozitív. Na, és pár az elején azt mondtam, hogy csak playoff meccsekről fogunk beszélni, de hát a legfontosabb mérkőzés ki van húzva sárgával, srácok. New York Giants, Las Vegas Raiders, az 1-1-ból. Az 1-1-ból. Nagyon remélem, hogy megnyeri a Giants, és a Raiders lesz az 1-1, és akkor nem kérdés, hogy mit kell csinálniuk. De mit mondtok? Nem az, hogy mi lesz itt, de mit szeretnétek? Mi legyen itt?
A Genti bummolni fog. Ebben biztos vagyok benne.
Nem,
biztos vagyok.
De most ne. Nem kell.
Itt szerintem tipikusan úgy fogják elfumble-ozni a labdákat, mint én a mosogatást este. Tehát az a tekölök olyanok lesznek, mint amikor a 4 éves kisgyerekedet próbáld levinni játékból. Tehát nem tudom. Nem tudom elhinni, hogy el akarja engedni bármilyen is az 1-1-et. Túl értékes lesz. A Raidersnek kell az 1-1, gyakorlatilag a Giants meg óriási kapitát nyerhetne az 1-1-jel. Óriási kapitát nyerhetne. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya meccs lesz.
Tudom, hogy az NFL-ben elvileg nincs tankolás, de itt a cél a vereség. Más nem elfogadható.
Az a pep talk, baszki. Ez a Pete Carrollék. Oh. Srácok,
hát,
azért
kell nyerni, kell, hogy... kell hívni a GM-nek és megmondani, hogy vagy a meccset veszti el, vagy az állását.
Jaja, ez a baseballos South Park rész. Egy az egyben kész. Mehetünk tovább.
Na és hát akkor a Fumble Forum történelmének, vagy hogy mondjam, szerkesztőségének legfontosabb mérkőzése a szezonban. Philadelphia Eagles, Buffalo Bills. Srácok, tiétek a szó. Matyi, kezdte. Mit várunk itt?
Jaj, mit érdekel engem? Mármint érted, egy időben van a Raiders Giants, kit érdekel? És amúgy tényleg őszinte leszek, kicsit úgy vagyok mind a két csapatnál, hogy egyikünknek sem számít. Mert szerintem a Philly nem lesz már második kiemelt, ahhoz ugye nagyon nyerni kéne, meg kellnek a Bears vereségek is, és ugye nem biztos, hogy megéri második kiemelt lenni a harmadikkal szemben, kicsit elvon, de engedjük el. És a Billsnél is nem lesz már szerintem első kiemelés ebből. Számít majd, hogy negyedik vagy ötödik kiemelés, de most nem tudom, ez a meccs, ez kicsit olyan, hogy akármi lesz, őszintén elfogadom, mert nem fog számítani. Úgyhogy természetesen nyerünk, mert nem tudok mást mondani, de így most, ha kikapunk, ok, go next, ne sérüljön meg senki.
Az a bajom, hogy hasonló logikám. Szerintem a Billsnek még van esélye arra, hogy akár lelépje a Patriotsot, bár a sorsolás az nem igazán támogatja ezt, azért a Petsnek a sorsolása egész évben az nagyon-nagyon-nagyon kedvező volt. Mindazonáltal az van bennem is, hogy nem lenne jó, hogyha Josh Allent most szétveretnék az Eagles ellen. Ez lenne a legrosszabb kimenet. Tehát neki most fel kell mennie, fel kell mérnie egy kicsit a terepet, tudod, ez a tapogatózós rész, kb. Mint amikor ilyen kerékpárversenyeknél, amilyen aréna kerékpárversenyeknél az első két körben csak nézegetik, hogy mit csinál a másik. Egy kicsit ugyanerre számítok, hogy kicsit tapogatózzunk, ki akar nyerni, meddig megyünk el a győzelemig. Ha azt látja a Bills, hogy meg lehet nyerni ezt a meccset, akkor menjenek, nyomják, nyerjék meg. De ha azt látják, hogy az Eagles úgy jött fel, mint aki vért ivott, hát akkor én biztos, hogy nem veretném szét Josh Allent. Fú, túl kockázatos. Ez az Eagles defense, ez még mindig az Eagles defense. Tehát nem szabad. Tehát azt fogom mondani, mint Matyi, Isten igazából nagyon nagy tétje most már nincs, mindazonáltal én szeretném a minél jobb kiemelést, mert az AFC-ben az még mindig nagy a káosz, de mivel káosz van, mint sem produktum, így azt mondom, hogy így, hogy kiesett a Bengals, így, hogy a Patriots lesz elől, és verhető a Patriots, a Broncos is egy verhető, a Jaguars nehéz ellenfél, de verhető lesz szerintem a Bills-nek, valószínűleg a Chargers-ek külön ágra kerülnek, én azt fogom mondani, hogy ájjájáj, nem szabad ezt túl gondolni. Nem szabad ezt túl gondolni, okosan le kell hozni, tapogatni, és Josh Allen akár a második fél időbe csücsüljön. Ezt mondom, nem azért, mert ellenem játszik, de törődök az egészségével. Most hamarosan apuka lesz, kész. Most már óvatosan kell.
Pedig minden szavaddal. Tehát, hogyha a csapatok megegyeznek, hogy legyen ez egy Trubisky, Mackey összecsapás a kezdők pihentetésével, legyen. Most aláírom. Let's go!
Hát, egy kicsit több szenvedélyt vártam a srácok, de győzött az a józanész. Általában nem szokott, úgyhogy meg vagyok lepve, de adom. Adom. És hát lesz még egy Bears 49ers, ahol nem kisebb a tét, mint egyrészt egy csoportgyőzelem a Bearsnek, egy győzelemmel. És hát ugye tudjuk Matyi kedvenc teóriáját, hogy a 49ers első kiemelt lehet. És bizony az első kiemelésért játszhatnak, amennyiben ezt a meccset megnyerik, majd az utolsó héten a Seahawks ellen. Úgyhogy rohadt komoly vasárnap éjjeli focira lehet számítani. Kérdés, hogy mire mennek egymással, Peti?
Őszinte legyek, szerintem ez egy kifejezetten izgalmas matchup, mert két igazán jó offenzív guru fog találkozni. Én azt fogom mondani, hogy a jobb formában lévő edző, fú, de durva ilyet mondani, az most egyszerűen Ben Johnson, és szerintem ő nagyon jól tud rátapintani egy Achilles-színre, és azért van ebben a 49ers-ben bőven. Szóval én most azt fogom mondani, hogy az a 49ers-nek a defense az messze nem olyan, aki ellen az ember úgy megy fel, hogy fúr-e meg a térdem. Az offense ijesztő, mint mindig. De ettől függetlenül az a Bears defense sincs annyira rossz formában, de az is esendő. Tehát pont esőre is számítok egyben. Most azt fogom mondani, hogy szorosan egymás mellett menjen a két csapat. Ben Johnson amúgy szép fegyelmet tart, tehát úgy gondolom, hogy nem lesz nagy butáskodás itt a meccsen, és úgy gondolom, hogy egy ilyen extra valami, akár pont Caleb-ben múlhat, én úgy gondolom, hogy ezt a Bears behúzhatja ezt a meccset. Szoros, nagyon-nagyon erős meccs, de szerintem Ben Johnsonnak ez most egy kifejezett statement game lesz, hogy jó van Shanahan, álljál most már az útból, én jövök. Egy picit most ezt érzem, hogy a Shanahan beülhet az NFC-nek abba a bizonyos trónjába, hogy azt mondja, hogy én vagyok az offensive mind ebben a csoportban. Úgyhogy mind a ketten amúgy hazudnak magának, mint Shanahan, mint Johnson, hiszen McVay itt a zseni, de ettől függetlenül ők higgyék ezt. És szerintem ez erről fog szólni. Ez gyakorlatilag Johnson azt hiheti, hogy odaülhet arra a bizonyos trónra. Ez egy statement game lesz.
Hát Petivel most körbeszopkodjuk egymást, mert minden szavával teljesen egyetértek. Ez lesz a forduló legjobb mérkőzése, nem csak a tét, hanem várhatóan a minőség meg a meccs alakulása miatt is. Szerintem is marra közel lesz egymáshoz a két csapat, szerintem is marra sokat megtudunk, viszont a legvégén változtatnék, hogy szerintem a Shanahan-Robert Sala páros képes kipukkasztani azt a lufit, ami számomra még mindig lufi Chicagóban.
Aha, jogos.
Én is inkább a másodikat várom, vagy nem tudom, lehet csak ezt szeretném jobban. Idén semmilyen logikát nem érdemes keresni semmiben.
De jó, hogy hallgattok minket, legalább.
Igen, abszolút. Sok értelme nincsen, viszont zárásként beszélünk egy kicsit a college-ról, amihez talán értünk is valamennyire, vagy legalábbis úgy teszünk, mintha. Egy pár szó, srácok, beszélünk erről az első körről. Tudom, a négy meccsből, hát volt fél jó, mondjuk.
Hát igen.
De meg kell említeni azért, hogy a James Madison jól játszottak, nyilván garbage time-ban, de legalább nézhető foci volt, és üde színfolt volt, hogy ők itt voltak, a túlél már kevésbé, őket nem igazán kell megdicsérni. Igazából az első olyan mérkőzés, ami tényleg érdekes volt, az Alabama-Oklahoma volt, és azért annyi gondolatot fűznék hozzá, mielőtt átadom nektek a szót, hogy én már kezdtem elhívni, hogy ez meg lesz az Oklahomának, őrájuk is tippeltünk Matyival egy héttel ezelőtt, mert tényleg a meccs elején sokkal jobban néztek ki gyakorlatilag a labda mindkét oldalán, de aztán Ty Simpson és az offense összeszedte magát nagyon durván, és végül sima Alabama lett, úgyhogy az Alabama folytatja ezt a kétarcúságot, most már meccsen belül is. Hihetetlen.
Én se láttam jönni, hogy megfordítja a Bama. Tényleg nagyon úgy nézett ki, az Oklahoma ezt simán behúzza, viszont innentől kezdve kicsit úgy érzem, hogy mi az sikerült ez az Alabamának, úgymond fel kell ülni a székben velük kapcsolatban, mert ez egy nagyon fontos comeback volt, és nem csak a dominancia miatt, hogy 10 pont lett ráadásul a különbség a végén, hanem hogy maguknak is, meg mindenkinek megmutatták, hogy na hello, itt vagyunk. Úgyhogy lehet magasabbra kell őket helyeznem, mint azt eredetleg vártam volna.
Hát ez a meccs, srácok, ez... Értem, hogy volt ez a meccs, és értem, hogy olyan szép, hogy 34-24, és olyan szebbnek tűnik, mint mondjuk a Miami Texas A&M meccsnek az eredménye, de ez nem volt egy jó meccs.
Nem.
Nekem ez kifejezetten nem tetszett. Figyelj, az Alabama hogy a francba tud gyakorlatilag 25 próbálkozásból 28 yardot futni? Nem tudtak futni, képtelenek voltak. Borzasztó volt. Tudom, Hill néha villan, de... Hűha, Ty Simpson, meg sajnálom, de Mac Jones. Egyszerűen nem tudok mást látni. Ez az ember Mac Jones 2.0.
Ezt egy ügyes Mac Jones, hogy ezt a meccset megnyerte ezzel a futójátékkal.
Jó, igen. Ő mondjuk hozott mínusz 22 yardot, ez a legszebb az egyben, 6 próbálkozás alatt.
Ja, de ez valami kamuplé lesz, nem? Hogy ez mi történt ott tényleg?
Nem tudom, de alapvetően... borzalmasan Mac Jones látom benne, a stílusa is, az egész, az mechanikája, nekem folyamatosan ez az érzésem, és ezt csak majd draftra tegyük el, mint ötlet, hogy szerintem ez az, ami lenyomhatja majd, hogy ezt láthatják az emberek, viszont a defense-ük egyáltalán nem volt rossz. Abban voltak jó momentumok, így fogalmaznék még inkább, mert az sem volt kiemelkedő, de ott legalább voltak momentumok. A Lawson vonal, a Justin Jefferson, ki volt még jó, várjál. A safety-jük Hubbard teljesen jó volt.
Hubbard nagyon jó.
Tehát én most azt fogom mondani, hogy ott voltak jó dolgok. Az Oklahoma-nál, bocsánat, ott viszont az elkapók nagyon jól dolgoztak. Tehát szeparálódtak folyamatosan. Deon Burks, már csak a felépítése is ugye milyen szép, de nagyon szépen játszott. Tehát ez a bajom egy kicsit a college playoff-on, hogy itt amúgy draft értéket nagyon nehéz már emelni, főleg, hogyha egy irányító vagy. Itt csak bukni lehet szerintem. Egyébben vannak az elvárások. Ty Simpson esetén nekem most vannak kételjeim. Mondom, nem igazán voltam elalélve attól, amit láttam tőle. mindazonáltal behúzta a Bama, de srácok, azért ez nem volt egyetlen meggyőző.
Abszolút egyetértek, úgyis mindjárt beszélünk róla, hogy mit várunk tőlük az Indianával szemben, de előtte tényleg két gondolat előtt Texas A&M Miami-ról, hogy bődöletesen rossz volt, és tehát, hogy nem az volt szerintem, hogy itt ilyen hatalmas, hihetetlen defense focit láthattunk, és ilyen szempontból parádés volt, hanem egyszerűen borzalmas voltak az offenzek, és főleg a Texas A&M volt az, akik folyamatosan lábon lőtték magukat, mezőnyben egyébként a Texas A&M sokkal jobb volt, mint a Miami, és így is ki tudtak kapni. Náluk legalább volt irányító, aki csinált valamit, csinált rossz dolgot is, nem is keveset, de hogy Carson Beck gyakorlatilag nem volt pályán, hogyha Fletcher minden egyes playből fut Wildcatből, pontosan ugyanennyit tolt volna csinálni, mint úgy, hogy Carson Becktől kapta a handoffot. Úgyhogy Fletchernek hatalmas pacsi, ő hihetetlen volt, tök jó sztori, hogy Malachi Tony a nagy hiba után végül bevitte a győztes TD-t. Ez nagyon szupi, meg minden, de ez szörnyű volt, és csalódott vagyok, mert ezt a meccset vártam kimagasolni a legjobban az első körből.
Én is. Én is, és minden szabadon egyetértek.
Ennyi.
Na hát akkor menjünk rá.
Ezt láttam, szóval ezt néztem. Ezt nagyon-nagyon néztem.
De hogy figyeljük, a Fletcher jó?
A Fletcher miért egy érdekes prospektált.
Miért van lenyomva a bordokon?
Szerintem, na neki jót tehet majd a rájátszás.
Egyetértek. Fletcher
és
jó.
Már most jót tett, tehát hogy... Igen. Na és hát egyből megnézhetjük majd a második körben a Miami-t a legkomplettebb csapat ellen gyakorlatilag ugye az Ohio State. Ez a meccs lesz szilveszter éjjel, úgyhogy ha valakinek nincs jobb dolga, de fenn akar maradni, akkor ezt érdemes lehet megnézni, vagy elsőn reggel visszanézni adott esetben. Hát srácok, van bármi esélye a Miami-nak? Szerintem nincs.
Nincs.
Meglepne, ha lenne. Az a baj, lepjenek hogy... meg, de nem.
Nekem az a bajom, hogy Carson Beck nem hiszem, hogy egy hét alatt tud annyit változni, hogy egy még jobb defense ellen komolyan tudjam venni őket, és még akkor sem, hogyha azt látom egyébként, hogy azért a Miami pass rush megnehezítse Sain dolgát, meg ha nem megy a futójáték, akkor kérdés is azért, hogy Julian Sain mennyire lehet jó, de hát akkor majd nyer 20-0-ra az Ohio State. Tehát, hogy az Ohio State védelme ellen ez a Miami offense, ha csak Fletcher nem változik Ashton, College Ashton Gentivé, én nem tudom, hogy mit fog csinálni. Úgyhogy ez már hát sima Ohio State.
Hát most miért izgulnánk attól a pass-ra? Tehát az Ohio State az egyik legjobb támadófal.
Hát igen, csak próbálnék egy valami pozitívumba kapaszkodni a Miami-val kapcsolatban, az a pass-rás.
Én nem tudom, egyszer nincs olyan egység, amiben szerintem le tudnák nyomni. Tehát nézd már meg ezt az offense-t, nézd már meg! Hát egyszerűen, amit az Ohio State tud adni ezen a meccsen, az bődületes. Tehát hol van esélye most, nem is tudom, egy Carnell T-tel szemben bárkinek? Úgyhogy Sain fog majd passzolni neki, aki 31 TD-t passzol. Tehát én nem látom realitását annak, hogy majd Jeremiah Smith meg fogják fogni. Ó, persze, majd Bo Jackson ellen van esélyük. Nem tudom, nem vagyok optimista a Miami-t illetően, nem tudom, hogy ki tudsz-e húzni olyat az ingújatból, ahol mondjuk van releváns esélyed majd egy Arver Reese, Curry, McDonald, meg mondjuk esetleg Caleb Downs Blitz ellen, meg Sonny Styles. Tehát egyszerűen nem, nincs olyan egység, ahol szerintem itt lenne vita. Ahol még csak tudnék én bármibe is kapaszkodni. Csak a rajtások talaján megyek. Ez brutális az Ohio.
Jó, odaadtuk nekik a meccset. Viszont ami a legszorosabb meccs a fogadóirodák szerint legalábbis, ugye másfél pontos favorit csak az Oregon, a Texas-nek ellen, és az elsőjén délután 6 órakor lesz tökéletes program az akkor kelőknek, ugye szilveszter másnapján. Matyi, erről beszéltünk, hogy ez valószínűleg megfogadatlan lesz. Mit vársz?
Szerintem a Texas Tech meg fogja verni az Oregont.
Aha.
Én ugye nem voltam sohasem, egész szezon során nem voltam magasan az Oregonnal. A James Madison-t is, hát most érted, csak 17 ponttal verték.
Jó.
Én bemondom, hogy ezt a Texas Tech behúzza. Nem feltétlenül tudom megindokolni, hogy miért, inkább csak azért, mert rosszabb csapatnak tartom az Oregont annál, mint ahol mindenki van velük. bizonyítsák be ők is, hogy nincsen igazam, de szerintem a Texas Tech pontosan tudta, hogy kire kell készülni. Szerintem ők elég hype-olva vannak, hogy megkapták ugye ezt a negyedik kiemelést, szerintem ezt be fogják húzni.
Nekem az Oregon. Tetszik Matyinak a gondolatmenetele, de azért figyelj, az Oregon, jó, biztos láttad az Iowa elleni meccset, amikor csak 18 pontot raktak fel, de figyelj, az utolsó meccsei az Oregonnak. Iowa, Minnesota, USC, Washington, ez a James Madison. Ebben, ezeken a meccseken 18, 42, 42, 26, 51 pontot pakoltak fel. A Texas Tech játszott a Kansas City, Kansas State ellen, a BYU ellen, a UCF ellen, a West Virginia ellen, és megint a BYU ellen. Ezeken ők 43, 29, 30, 48, 49, 34 pontot feltettek. Teljesen más liga. Teljesen más liga. Tehát már csak az ellenfelek. Jó ez a Texas Tech. Nagyon sokra tartom. A 12 egy nagyon szép. És nagyon jó a pass rush-uk mind a két oldalról. Tök jó. Tényleg teljesen rendben van. Tehát a front seven-jük az kiváló. De szerintem ez kevés. Szerintem ez kevés lesz az Oregon ellen.
Ez a védelem, ez a pass rush, ez a front seven semmi másra nem készül, csak hogy hogyan szivassák meg Moore-t. És menni fog nekik. És szerintem ez kritikus.
Oké, de a labda túloldalán viszont mit fog csinálni a Texas Tech Offense? Tehát nem rossz az Oregon védelem, a Texas Tech Offense viszont hát nálam nem jó. Tehát, hogy ez a csapat az egyértelműen a defense miatt jó, Morton nem egy jó irányító, nyomás alatt blitz ellen pocsék, kifejezetten nem jó. Tehát, hogy igazából én úgy gondolom, hogy az Oregon defense és a Texas Tech Offense között több különbség van az Oregon defense javára, mint a Texas defense javára az Oregon offense-en. Félre ne értsd, én odaadom a Texas defense-nek ezt a párharcot, még úgy is, hogy azért Moore nagyon rendben van, de még úgy, így is úgy gondolom, hogy az Oregonnak áll ez a meccs.
Szóval nem értem, hogy miért a Texas Tech az esélyes. Ez olyan...
Oregon az esélyes másféle.
Bocs. Igen, igazad van.
Én azt nem értem, hogy miért várnak 52,5 pontot.
Pakolni fogják. Hát már 42-t szerez az Oregon.
Jó, mindegy. Jó, akkor legalább ebben nem értünk egyet, és akkor 10-kor lesz az Alabama Indiana, ahol nehéz tippelni, úgyhogy nem tudjuk, hogy melyik Bamát kapjuk, de szerintem abban egyet érthetünk, srácok, hogy itt most 4/4 jó foci kéne az Alabamától. Na de van-e bennük 4/4 jó foci? Ez itt a kérdés.
Szerintem lehet, és én az Indianának akarok szurkolni, de jelenleg azt mondanám, hogy nekik lehet, hogy rosszabbat tett a pihenő hét, meg hogy nem tudták, hogy kinek, vagy pihenő hetek, meg hogy kire kell majd pontosan készülni, és ráadásul most jön egy olyan Bama, ami egy ilyen comeback után érkezik, még mindig az Indianát tartom az esélyesebbnek, és most ilyen felvesz után azt mondom, hogy a Bama meg fogja nyerni ezt a meccset. Nem akarom, de azt mondom, hogy igen, itt fog jönni a meglepés, a Bama megcsinálja.
OSU győzelem után jössz az Indiként. Olyan faszod van, hogy nem igaz. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy a Bama ezt megnyerje. Egyszerűen nem. Szerintem ez az Indi, ez odaadtad a Heisman-t az irányítójuknak, aki elég a legjobb irányítója. Ott eufória van. Ott szerintem olyan szintű momentumban van ez a csapat, és az edző is szerintem mérföldekkel jobb. Tehát most ott vagyok, hogy az elkapók is jobbak. Tehát nem tudom, tehát az offenzük jobb, szerintem simán túl fogják őket dolgozni. Tehát szerintem ez simább lesz, mint gondolnánk. Nekem nagyon erős indie érzésem van.
Ez a meccs elsőjén lesz. Az Oklahoma vagy Ohio State elleni győzelem az 7.
Ki lesz másnaposabb? Nem baj az. Tehát, nem baj az.
Az a hype azért már leült karácsonyi Bagley-vel, meg mi egymással. Szóval vannak fenntartásaim. De mondom, jobb csapatnak tartom az indit, de van egy ilyen érzés, hogy Bama most elkap egy fonalat.
Tehát az biztos, hogy draft szempontból is érdekes a meccs, a két irányító miatt is, úgyhogy abszolút must nézős. Nálam is egyébként Indiana. Én inkább nem is az, hogy most ők milyen állapotban vannak, én egyszerűen nem hiszem el a Bamát, és nem akarom, hogy ők nyerjenek, úgyhogy menjünk az Indianával, de az elődöntőben már nem biztos, hogy őket fogom tippelni. Na és hát zárásként egy Ole Miss Georgia, egy Ole Miss, aki a Tulane ellen nem zavart, hogy nincs már meg a sztárvezető edző, de hát nyilván a Tulane ellen valószínűleg edző nélkül is nyertek volna. De mit várhatunk itt tőlük? Van-e bármi esélyük a Georgia ellen? A Georgia azért nagyon durván zárta a szezont.
Van. De szerintem a Georgia meg fogja nyerni. Itt is az Ole Missnek szurkolok egyébként, mert szimpatikus csapat, meg Under mi egymás. Ez Georgia tényleg, hogy te is mondtad, nagyon keményen zárta a szezon. Ők is pontosan tudták, hogy kire kell majd készülni. Szerintem egy fél szinttel följebb vannak most, mint az Ole Miss legalább.
Nem tudom. Nem vagyok annyira meggyőzve. Shambliss kifejezetten jó. Lacey, a running backjük, van olyan jó, mint Frazier a Georgiában. Az elkapóknál látok defeat, és a védelem az szerintem egyértelműen jobb a Georgiánál. De nem tudom. A káosz, ami leült az Ole Missnél, az mindenképp ellenük beszél. Ezt elfogadom. De néha ez a káosz erőt is tud adni. Lehet itt meglepi. Én is a Georgiát érzem, ha realitások alapján megyek, meg a nagyobb név is. De ez nem az a Georgia, mint aki 2 évvel ezelőtt volt, és ezt azért mondjuk ki. Ez a Georgia, ez visszaesett. Határozottan visszaesett. És nem is voltak akkora erők ezen az éven. És az Ole Miss is egy 12-1-es csapat, és a Georgia is, ez a két csapat borzalmasan közel van egymáshoz. Nem vagyok annyira egyértelmű a Georgia picket illetően, de ez egy piszok jó meccs lehet, srácok. Én azt mondom, hogy hajszál le a Georgia.
Én szezon közben nem volt jó a Georgia, de hogy zárták a szezont, az viszont már a régi emlékeket hozta elő az emberekből szerintem, és én is azért gondolom őket esélyesebbnek, mert nem látom, hogy az Ole Miss defense alapvetően hogyan állítja meg őket majd. És én is imádom Chambliss, de kell ismerni, hogy Gunner Stockton annak ellenére, hogy nem tartom sokra azért ebben a rendszerben, parádésan működött tényleg a szezon második felében legalább, de igazából egész évben rendben volt, úgyhogy én szerintem is Georgia, nem azt mondom, hogy sima lesz, de azért benne van, hogy az utolsó 5-6 percben már nem kell annyira izgulni. Jó. Hát srácok, akkor végeztünk ezzel a kis maratoni karácsonyi.
Még nem végeztünk, Iowa Hawkeyes Vanderbilt Bowl meccs. Köszönöm a figyelmet.
Ez mondjuk jól hangzik.
Igen, jól hangzik, mint egy hasmenés. Köszönjük szépen.
Bence!
Az utolsó Páviát már nem láthatott, ma olimpián láthatott Páviát.
Tényleg, főleg foci csapatban. Fantasztikus.
Így van. De alapvetően ball meccseket nem nézek.
Én se. De ha valaki szeretne róluk beszélgetni, akkor a College Football channelünkön Discordon egyébként biztos, hogy lesz róla szó, úgyhogy azért érdemes feljönni.
Csonka Peti már biztos, hogy benne, hogy dörzsölje tenyerét a Texas San Antonio Coastal Carolina meccsre. Ja, ez már volt. Jó.
Abszolút. Na, hát nincs más hátra, mint előre, srácok. Kösz szépen, hogy itt voltatok így karácsony előtt egy nappal, és hát mindenki, amennyire csak teheti majd így az ünnepek alatt, azért kövesse, hogy mi történik a ligákban. Meg tényleg új évkor is érdemes azért majd időt szánni erre a college rájátszásra is, és hát köszi nektek, hogy itt voltatok, meg köszönjük mindenkinek, aki meghallgatott minket, és hát kellemes ünnepeket, boldog új évet, és sziasztok!
Így van, sziasztok!
Sziasztok!